Ez itt a GG Podcast. Egy műsor a legfontosabb gépipari trendekről, technológiákról és innovációról. Sikeres ipari cégekről és mindarról, ami a magyar gépgyártás jelenét és jövőjét alakítja. A házigazdák Kis László és Sipos Sándor, a Kemplex alapítói, akik maguk is a gépiparban dolgoznak több mint 20 éve. Már is kezdünk!
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a GépZsír Podcast 7. epizódja.
A mai adás vendége dr. Bárdos Krisztina, a Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezető igazgatója. A műszaki terület iránti elhivatottsága mélyen gyökerezik, hiszen mérnök családból származik. Szoros együttműködésben áll egyetemekkel, tudásközpontokkal, kutató és fejlesztő intézetekkel és a vállalati szférával annak érdekében, hogy a magyar gépipar fejlődését elősegítse.
Krisztina elkötelezett a hazai gépgyártó cégek folyamatos fejlődése és fejlesztése iránt, és határozott véleménye van arról is, hogyan lehet együttműködni a különböző generációkkal a termelés terén. Többek között ezekről fogunk ma beszélgetni. Szia Krisztina, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, én is köszöntök mindenkit itt a stúdióban.
Ha jól tudjuk, akkor a hazai gépgyártók elkötelezett partnere vagy, és segíted őket mindenféle fronton a kooperációban, illetve együttműködéseket keresel tulajdonképpen a generációk között is. Jól tudjuk ezt?
Azt gondolom, igen, kicsit pontosítanék, mert a gépipar azért nem csak a gépgyártókról szól, hanem ez egy teljes vertikum, ami mindenhol jelen van sok szektorban.
Kezdem a kérdésemet egy könnyű és népszerű témával, ez pedig a mesterséges intelligencia. De várjál, mert mindjárt specifikussá teszem. Ugye nyertetek egy megbízatást, vagy egy díjhez, ugye, amit úgy hívunk, hogy mesterséges intelligencia nagykövet a Gépipari Tudományos Egyesülettel, és ugye manapság, ahogy terjed ez a technológia, csorog le a gépiparba, a gépgyártásba egy csomó területre. Valójában én erre vagyok kíváncsi első körben, hogy te hogy látod a jelenleg a gépgyártás, a gépipar, illetve a mesterséges intelligenciának a kapcsolatát, és hogy fűződik ehhez az a munka, vagy az a megbízatás, amivel mostanában kezdtek el foglalkozni?
Akkor ennél csak könnyebb kérdések lesznek, ugye?
Hát ez a bemelegítő kérdés.
Rendben. Tudtam, hogy nem lesz könnyű nap. Jó, ez így van. Egy már futó Európai Uniós pályázat keretén belül, egy Horizon pályázat keretén belül pályáztunk, és nyertük el ezt a mesterséges intelligencia nagykövet címet. Európában még 9 ilyen másik lesz, tehát összesen 10 leszünk. Például Spanyolországban, Németországban, Olaszországban, Romániában. Tehát Magyarországon a Gépipari Tudományos Egyesület ennek a felelőse, és az a célunk, hogy minél több vállalathoz elérjünk, megszólítsuk őket, és beszélgessünk velük arról, hogy ők hogyan állnak a mesterséges intelligenciához, hallottak-e róla, van a terveik között, és a többi.
És mit javasolnátok egyébként, hogy hogyan adaptálják, hogyha egyrészt nem hallottak róla, vagy hogyha már hallottak is, de nem tudják, hogy hogyan induljanak el az úton?
Ez a kérdés elég messzire vezet, mert sokféle megközelítés van. Tehát van úgy, hogy a trendeket megpróbáljuk felülről emészthetővé tenni, és úgy eladni a cégeknek. Tehát mondok egy példát, az ipar 4.0 tekintetében annak idején foglalkoztunk ugye vele, hogy hogyan lehet érthetővé tenni a kis- és középvállalatok számára. És sokszor az volt a benyomásom, hogy a cégvezető, a vállalat képviselője eljött, ugyan megnézte a kiállított technológiákat, végigment a mintanyáron, és nem feltétlenül azzal az érzéssel ment haza, hogy hú, én ezt szeretném csinálni, hanem azzal, hogy igen, láttam az ipari stratoszférát, én valószínűleg nehezen fogok ide felzárkózni. Nyilván voltak más megélések is, de sok esetben ez volt. Most van, hogy úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy leüljünk a céggel, cégvezetővel, és beszélgessünk róla, hogy hallott-e már róla, szerepel a tervei között, hol látja elképzelhetőnek a termelési folyamataiban. És hogyha neki van egy elképzelése, akkor az nagyszerű, mert akkor el tudunk indulni azon az útvonalon, a beszélgetésben, nyilván szakértőkkel. És hogyha nincsen, akkor pedig szépen óvatosan rá lehet vezetni az adott céget, hogy milyen megoldások vannak, mikből választhat, az hogyan illeszkedne a termelési folyamataiba.
Tehát akkor ez valamilyen módon azért két irányú dolog, tehát egyfelől ugye ti is hoztok, tudtok neki, vagy ez a projekt tud neki hozni ötleteket, kapcsolódási lehetőségeket, illetve fel tudjátok venni azokat az elképzeléseket, ami az ipari szereplőktől jön.
Pontosan, pontosan, tehát ez egy párbeszéd. Ez egy párbeszéd, ahol meghallgatjuk a céget is, hogyha nincsen elképzelés, akkor kap segítséget mentorálás formájában, és szolgáltatási tárházból ki is választhatja azt, hogy mire van szüksége, és hogy el tudunk indulni együtt ezen az úton, akkor a szakértőink segítségével kialakítunk egy közösen, egy mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások tervét a cégnél, és akkor végigvezetjük azon az úton, ami ahhoz is vezethet, hogy akár forrást is kaphat ennek a megvalósítására.
Hát, hogyha most én elképzelem magam egy termelési cég ügyvezetőjének, vagy egy termelési igazgatójának, akkor ugye a termelés ez nagyon sok osztály kötődik. Melyek azok a területek, amiken igazán jól lehet például a gyártás optimalizálásban, vagy a logisztikában, ami kapcsolódik a termeléshez? Tehát vannak konkrét példák esetleg, amit tudsz hozni?
Pont ezt a két területet emeltem volna ki, hogy igen, a gyártás optimalizálás, a félkész késztermékek rendelkezésre állítása, az elosztás, akár az alapanyagok félkésztermékek betárolása, vagy pedig a logisztikai folyamatoknál a kitárolás. Tehát nagyon, nagyon sok területen megfogható ez, raktárgazdálkodás menedzsmentben, vagy termelés optimalizálás.
Ugye mi is gyakorló gépipari szereplőként, gépgyártóként, én is gondolkoztam majd, hogy vajon hogy lehet ezt nekünk adaptálni, akár a cégünknek, és aztán a vállalati irányítási rendszerek kapcsán, amiket használunk, kaptam egy levelet az egyik rendszertől, hogy van egy upgrade-jük, és egy mesterséges intelligenciával tudják kiegészíteni a jelenlegi rendszert, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve akár feladatokat, vagy különböző kapcsolódási pontokat, optimalizálási lehetőséget keres a rendszer nekünk a mi cégünkben házon belül. És akkor így felragyogott a szemem, hogy de jó, hát akkor lehet, hogy olyan nézőpontokat fogunk kapni, amik eddig nem jutottak eszünkbe.
Hát hogy nem, meg ugye olyan dolgokat lehet a mesterséges intelligencia segítségével elérni, amit ugye a saját teljesítményünk bekorlátozna. Tehát ugye mindenki hallott már a ChatGPT-ről, ez ugye főleg azok számára hasznos, akik nagyon nagy mennyiségű adattal próbálnak dolgozni, vagy azokból következtetéseket vonni. Hangsúlyozom, nem kiváltja, nem helyettesíti az embert, bizonyos területeken igen, de nagyban megkönnyíti a munkáját.
Hogyha átvezetem a gondolatot a mesterséges intelligenciáról, a rugalmasság és a cégek alkalmazkodó képességéről, alkalmazkodási szándékáról, akkor találunk összefüggést adott esetben a mesterséges intelligencia és a cégek rugalmasság alkalmazkodó képessége között?
Én azt gondolom, ez a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség az két olyan szó, ami az ipari fejlődésnek és az ipari versenyképességnek a kulcsa. Tehát a reziliencia, ugye, mint ellenálló képesség, és a flexibilitás, mint alkalmazkodás. Ugye, mikor mondjuk azt egy vállalatról, hogy reziliens, akkor, hogyha gyorsan és jól képes alkalmazkodni a környezeti változásokhoz is. Most ugye ebben nincsen hiány. Látjuk, hogy mennyire töredezetté váltak az ellátási láncok, akár a Covid okán, akár az orosz-ukrán háború okán, akár az energiaválság okán. Tehát ebből azt szűrik le a környezetünkben lévő vállalatok, azt tapasztaljuk, hogy keresik azokat a megoldásokat, amivel a lehető legrugalmasabban tudnak alkalmazkodni.
Más nem csinálunk évek óta, csak folyamatosan alkalmazkodunk.
Hát ez az, igen, néha kontraproduktív is, ugye kellene azok a megoldások, amelyek fixek, hosszú távúak, de mindig készen kell állni arra, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz. Látjuk az evolúcióban is, hogy az a faj maradt fönt, amelyik tudott alkalmazkodni.
Ugye a készenállásnak lehet egy olyan megközelítés, hogy üzleti tervünk van, akár rövid távra, akár hosszú távra.
Egyrészt, másfél azt gondolom, hogy a cég vezetése is kulcskérdés ebben, és a munkatársak. Tehát, hogy mennyire képes a cég vezetője átadni azt a fajta szemléletet, hogy változás van, a változástól nem félni kell, hanem változásra készen kell állnunk, és mennyire képesek ezt a cég dolgozója magukévá tenni, és nem egyfajta állandó stresszként fölfogni, hogy ma ez volt, holnap az. Ami nem biztos, hogy más, lehet, hogy ugyanaz a célkitűzés, csak más tartalommal.
És ugye mennyire kell pusolni magát a rendszert egy akár egy tulajdonosnak, vagy egy vezetőnek, hogyha nem érzik az osztályok vezetői, vagy a kollégák azt, hogy egyébként most helyzet van, olyan iparági környezet vesz körül, amikor tényleg oda kell tenni magunkat. Tehát, hogy hol van az az egészséges pushing és elvárás?
Hát ez nehéz kérdés, ugye én termelővállalatnál nem dolgoztam, tehát hogy ebben így nem tudok nyilatkozni. Vezetőként, cégvezetőként én azt látom, hogy az egyéni motiváció szintje és a céges motivációs rendszer, hogyha kézenfogva tud járni, akkor nagyon jó dolgok tudnak belőle kisülni. Hogyha nem, akkor bármely motivációs rendszer, mutató és mérőszámrendszer el fog bukni. Mert senkit nem lehet csak számokkal mérni és megnyerni egy adott ügynek, meglátásom szerint és tapasztalatom szerint.
Ugye mondtad, hogy termelő cégnél nem dolgoztál, viszont abból a szempontból te egy különleges vendége vagy ennek a podcastnek, hogy eddig főleg tényleg vérbeli ipari szereplőkkel tudtunk beszélgetni, te pedig a Gépipari Tudományos Egyesület révén egy olyan vendégünk vagy most, akinek a rálátása a dolgokra nagyobb, mert hogy több nemzetközi tapasztalatot tudsz adott esetben behozni, lévén, hogy ahogy én tudom, van lehetőséged utazni, konferenciákra járni, kapcsolódni, nem csak hazai, hanem külföldi szereplőkkel, így a hazai piacra szereplőkre a rálátásod talán egy kicsit tágasabb. Ezt jól feltételezem?
Hát reményeim szerint igen, talán azzal, hogy közgazdász vagyok a mérnökök között, ez egyfajta más megközelítést és komplementaritást jelent, amire mindig is törekedtem egész életemben, hogy a dolgok egymás kiegészítői és ne versenytársai legyenek. És igen, azt látom, hogy jól is fogadják a cégeink, ugye, hogy egy kicsit most a Gépipari Tudományos Egyesületről beszélek, ugye nagyon sok céggel találkozunk egy évben, és mi úgy vigyázunk ezekre a vállalatokra, mint a kincsekre. Tehát, hogy pont azért válogatjuk meg, hogy milyen tapasztalatot, milyen ismeretet, milyen tudást adunk át nekik, hogy nehogy elveszítsük őket. Mert pillanat alatt elillan az érdeklődés. Egy cégvezetőt ma már, sőt, évekkel ezelőtt sem lehetett üres frázisokkal odaültetni az asztalhoz. Viszont konkrét tartalommal igen. Itt van a gépipar, ugye annak rengeteg szegmens, rengeteg szelete van. GTN-nek van 20-nál több szakosztálya, amelyek dinamikusan változnak. Vannak, amik stabilak, vannak, amik már ugye az ipari fejlődés okán úgy mondjuk, hogy okafogyottá vált a létezésük, és vannak olyanok, amelyek teljes mértékben az új kihívásoknak felelnek. Meg például az Operátor 5.0, vagy az additív gyártás szakosztály, vagy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakosztályunk. Tehát ezek mind-mind olyan ismereteket hordoznak, hogy visszatérjek a kérdésedre, amelyek nem állnak meg az ország határnál, hanem nemzetközi példákkal, nemzetközi együttműködésekkel segítjük a vállalatokat. És ugye ez nem csak a konferenciák egyfajta egyirányú tudásadása révén történik, hanem ugye, amit veletek közösen szervezünk, például a célgéprendezvény, ahol nagyon is jelen van a kétirányú kommunikáció, vagy nemzetközi partnerekkel együtt, például németországi partnereinkkel együtt, vagy osztrák partnereinkkel együtt, hogy csak egy példát említsek, a düsseldorfi főkonzulátussal évek óta együttműködünk abban, hogy startupokat utaztassunk németországi vásárokra, ahol olyan környezetet látnak, amely számukra érdekes, hasznos lehet.
Kapcsolódásokat tudnak adott kapcsolódásokat, esetben persze létrehozni, amit innen, itthonról nem.
Hiszen így van.
Sokszor ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, szintén nem szabad megállítani az ország határon belül, hanem ki kell vinni, meg kell mutatni.
Hát alapvetően soha nem csak Magyarországban gondolkozunk, csak az együttműködések miatt. Mondok erre egy másik példát. Ebben az évben folytatjuk, a tavalyi évben kezdeményeztük a regionális gépipari platformnak a létrehozását. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló, de nem kihasznált szakértelem, szintén a rendelkezésre álló, de nem kihasznált erőforrás, tudjon találkozni egy olyan akár virtuális értéklánc mentén, ami csak egy adott projektre jön létre. Nagyon sok olyan beruházást láttunk az elmúlt években, amelyek aztán a végén nem kerültek kihasználásra. Nagyon sok eszközbeszerzési pályázat volt, aminek a végén sok esetben a kapacitások kihasználatlanul maradtak. Akár az egyetemekről beszélgetünk, akár a cégekről. De ezek az berendezések ott vannak. Nem biztos, hogy az adott mondok egy példát, 3D nyomtatót üzemeltető mérnök, vagy az ahhoz hozzáértő szakember helyben és időben pont akkor áll rendelkezésre. És nem is szükséges, mert nagyon sok állásidővel is lehet ilyenkor számolni. Viszont, hogy egy adott projekt mentén ezek összeszerveződnek, akkor az nagyon komoly lehetőséget jelent. Erre is mondok egy példát. Hirtelen probléma lett az elektromos kábelkötek gyártás tekintetében Magyarországon, ugye a háború kitörésekor. Akkor nagyon gyorsan kellett olyan cégeket keresni, akik az ukrajnai importot ki tudják váltani. És nem biztos, hogy megrendelő látókörében voltak olyan cégek. Például ez a gépipari platform ehhez is segítséget tud nyújtani. Hát azokat a kapacitásokat szedi össze, listázza és rendezi egy virtuális piac térbe, amelyek szabadon vannak. És itt csatolok vissza az országhatára, hogy éppen ezért nem csak Magyarországban gondolkozunk, de ez természetes, hogy a régióban is, a szomszédos országokban is állnak rendelkezésre ilyen kapacitások.
És egyébként jó gondolom, hogy itt egy hármasnak kell összeállni tulajdonképpen ebben a virtuális gyár koncepcióban az egyik az emberi tényező, tehát a human erőforrás, a másik az eszközök berendezések, és a harmadik pedig maga a piac.
Abszolút, pontosan, tökéletesen elmondtad, így van. Tehát a három szereplő mindegyike lehetőséget kap ezen a platformon keresztül, hogy egymásra találjuk.
És ez egy weboldal, ahol fenn vannak az adatok, amikből én szabadon böngészhetek, vagy ez valamilyen más módon elérhető eszköz, hogy tudok én például, aki mondjuk kapcsolódni akar ehhez, akár megrendelői oldalról, hogy tudok én ezzel gazdálkodni?
Te mind a három módon tudsz ehhez kapcsolódni, egyrészt úgy, mint megrendelő, tehát van egy elképzelésed, hogy mondjuk te kupakot szeretnél gyártani. És ahhoz te nem biztos, hogy tudod, hogy milyen gépre vagy szakértelemre van szükséged, de ezt az igényt föltöltöd ebbe a térbe. Igen, ez egy online elérhető platform, ami nem statikus, hanem dinamikus. Tehát, hogy folyamatosan változnak a szereplők, folyamatosan köttetnek az ügyletek. Ez még nem éles, tehát ez csak a reményeink szerint. De ezt nagyon szeretnénk így működtetni. És
szükség van egyébként, tehát az ötlet szerintem nagyon jó, mert sokszor van úgy, hogy valaki tényleg mondjuk akár egy egyszerű eszköz, mint egy kupak gyártásában, nem feltétlenül tud elindulni, hogy akkor mire van szükség, hol tudom én azt létrehozni.
Hát igen, és ugye ezzel szeretnénk egy kicsit választ is adni a munkaerő kérdésére. Mert nagyon sokszor a munkaerő, ahogy mondtam, ugye, hogy térben és időben nem ott áll rendelkezés, ahol szükséges. Ugye, tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon a mobilitás az nem feltétlenül olyan szintű, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Tehát, hogy szeretünk ott dolgozni, ahol élünk. És ezzel nem feltétlenül kell szembe menni ezzel a tendenciával, de sokszor van az, hogy egy adott szakembert, egy adott projektre lehetne ennek keretében mozgósítani.
Ugye a human erőforrásról beszélgetünk, és említetted az imént az operátor 5.0-át, ahol is ugye az ember van a központban. Itt ezt hogy kell értsük? Tehát ez mit jelent ez az operátor 5.0?
Tulajdonképpen az ipar 4.0 trendnek egy kicsit az ember középpontba állítása irányú továbbgondolása. Tehát ugye, amíg az ipar 4.0 jellemzően az automatizált folyamatokról, a robotizációról szólt, az adatgyűjtésről, folyamatoptimalizációról, kicsit kevesebb szó esett az emberről, akármelyik szintjén nézzük a termelésnek, vagy az értékteremtésnek. És itt pedig az embert helyezi a központba, az embernek a gépekhez való alkalmazkodását, a gépek nyújtotta technológiai ismeretek elsajátítását, és ezen túlmenően az ő fejlődési lehetőségeit, vagy percepcióit, amit ugye nem szabad kikapcsolnunk, mert az ember az sosem gép, és hogyha elfelejtjük azt a pluszt, amit az ember hozzá tud tenni az értékteremtéshez, akár intuíció szintjén, akár az érzelmek szintjén, vagy az érzelmi intelligencia szintjén, akkor nem járunk jó úton.
Arról van egy szó, hogy az ipar 4.0-val egy kicsit el akartuk távolítani az embert, mert hogy ugye automatizáltunk számos folyamatot, ezzel a trenddel pedig mintha egy kicsit vissza akarnánk hozni, de úgy, hogy már közben adaptálódik az ipar 4.0-ához.
Hát valahogy így, én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési folyamat. Nem hinném, hogy itt szándék.
Nem definíciók
vannak. Nem, tehát így nem gondolnám, hogy ez egy szándék volt, hogy az embert itt kivegyük a képletből, csak inkább azt mondom, hogy a hangsúlyok azok főleg ezeken a megoldásokon voltak, míg most már kicsit távolabb lépettől a folyamattól látjuk, hogy mennyire fontos az embernek a szerepe is. Ugyanúgy, ahogy az előbb beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, hogy sem kivehető a történetből a
humán. És mondjuk kirajzolódik-e valami a fiatalabb korosztályban a munkaerőpiaci rétegen belül a ipar 4.0, operátor 5.0, ezek a pont nullás különböző körökben.
Tehát, ember hogy 2.0.
Igen, hogy egyáltalán milyen vonatkozása van ezeknek például a fiatalabb generációkra?
Hát a generáció ugye egy jó szó, amivel így végszavaztál nekem. Nemrég egy generációkutató szakértővel hallgattam podcastot, és ő feszegette ezeket a kérdéseket. Tehát én azt gondolom, hogy az a generáció, aki most kerül ki az egyetemről, tehát most lesz munkaerő, vagy már éppen, hogy ott van a munkaerőpiacon, mondjuk az Z-generáció, ők nem feltétlenül ilyen trendekben gondolkoznak. Ugye most otthonról hozott példákat tudok mondani, mert a két gyermekem pont ilyen korban van. Tehát, hogy őket inkább a saját személyes fejlődésük, motivációjuk viszi, én azt látom, és valami keveset foglal. Tehát kevésbé vannak elkötelezve a cég irányában, mint a saját személyes fejlődésük irányában. És hogy visszacsatoljak a generációkutatóra, ő is valami ilyesmit fejtegetett az adás során.
Látsz egyébként, ugye Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezető igazgatójaként, ahogy beszéljük itt folyamatosan, sok kapcsolódásod van a szereplőkkel. Én is beszéltünk a rugalmasságról is. Látod-e azt, hogy a cégek ehhez tudnak-e, akarnak-e alkalmazkodni? Én nemrég valakitől azt hallottam, hogy inkább fölveszek egy 40-est, mert azt tudom, hogy milyen, mert a fiatalok valahogy mindig mást akarnak, mint amit tudunk nekik adni. Ez az én nézőpontom. Te hogy látod ezt egy kicsit kiteljesítve, vagy kinyitva?
Minden általánosítás, ennek is megvannak a korlátai. Tehát én óvakodnék az általánosítástól, mert nagyon sok olyan fiatal van, legalábbis akiket én látok, akik igenis szeretnének elköteleződni. Tehát van olyan is, aki szeret váltani, van olyan is, aki szeret elköteleződni. Tehát én nem húznék egy ilyen borzasztó éles határt. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen folytonosság. Tehát, hogy ahogy a 40-es korosztályban is megvan az, hogy ki az, aki rugalmas, gyorsan és könnyen alkalmazkodik, és ezeket magáénak érzi, vagy kik azok, akik már akár 30 évesen is inkább csak a saját komfortzónáikon belül maradnak. Mind a kettővel lehet együtt élni. Nekem volt ilyen kollégám is, olyan kollégám. Én azt gondolom, a jó vezetőnek az egyik fontos jellemzője, hogy nyilván megfelelő határok között, de tud bánni mindegyik fajta attitűddel.
Létre tudja hozni azt, mert hogy működnek a dolgok.
Pontosan, tehát, hogy nem mindig jó állandó ötletrohammal szembesülni. Vezetőként ez borzasztó fárasztó tud lenni. És nagyon jó érzés, amikor megvan az ötletelésnek is a lehetősége a cégen belül, a stratégiai tervezésnek, a víziónak is, de annak megvannak az operatív szintjei. Mert nagyon sokszor, pláne amikor most ilyen gyorsan fejlődik a technológia. Tehát 2-3 évre előre tervezni, és a 2-3 évre előre megjósolni a trendeket, ugyanakkor a mának megfelelve végrehajtani a folyamatokat, ez azért egy borzasztó éles szakadék, és most a mai 2 év, azt ma már nem két, tehát sokkal nagyobb ütemben, gyorsuló ütemben
miközben
változik
a világ.
Miközben a
pedig a múltból hozott, tehát pontosan. A múltból a jelenben alkalmazkodsz, a jövőre nézve.
Igen, és én azt gondolom, kulcskérdés az állandó egyéni fejlődés. Tehát aki szeretne alkalmazkodni, szintén csak a magam példáját tudom mondani, olvasni kell, utána járni dolgoknak, megteremteni azt az időt, hogy tényleg oda tudjon figyelni az ember, mert azért, amikor ennyi inger ér minket, akár napközben a munkában, akár a családi életben, akármilyen módon, akkor borzasztó nehéz a fókuszált figyelemre megteremteni a lehetőséget. És az, hogy az ember fejlődjön, ahhoz szükség van a fókuszált figyelemre, hogy oda tudjak figyelni, és ne. Én például napközben nem tudok elmélyedni anyagokban.
Nem alkalmas a
Nem alkalmas, és nem is vár már, nem is támasztok magam felé ilyen elvárásokat. Viszont ha tudom, hogy olyan a feladatom, hogy arra figyelni kell, és minőségi anyagot kell készítenem, akkor igyekszem megteremteni azt a pár órát, amikor csak azzal foglalkozok.
Beszélgettünk itt az alkalmazkodásról, miközben én tudom, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület, ha minden igaz, idén lesz 75 éves.
Így van.
És azért engedtél betekintést, hogy mennyi irányból kell nektek is alkalmazkodni. Hogy tud egy szervezet, akár a te vezetéseddel, hiszen itt a 75 éves hagyomány azért kötelez, mégsem úgy viselkedni, mint egy 75 éves entitás, hanem megtartani a dinamizmusát, a fejlődőképességét, a fiatalosságát, a gyorsaságát. Hogyan kezeled ezt, vagy hogyan kezelitek ezt?
Amikor a GTE vezetésére lehetőséget kaptam, akkor azért nagyon sokáig volt bennem, hogy ezt a 7 plusz évtizedes múltat egyfajta teherként éltem meg, tehertételként. És aztán rájöttem, hogy dehogy, hát ezzel ki kell jönni a fényre. Hát az, hogy 75 éve a mottónk is ez, 75 éve a gépipar szolgálatában, ezt nagyon kevesen tudják elmondani, hogy 75 évnyi állandóság és folytonosság. És én azt mondanám, hogy ha egy értékrendbeli folytonosságot az ember föl tud mutatni, akkor az ahhoz való alkalmazkodás a mindennapokban, a tettekben az már könnyebb. Tehát, hogy az értékrendem nem változik, de az eszközeim attól még változhatnak. És a GTE-ben is ezt a hagyományt folytatjuk. Ugye nem lehet azzal a GTE-vel versenyezni, vagy arra a GTE-re gondolni, amelynek közel 20 ezer tagja volt. Ma már nem azt mondjuk, hogy a tagok számában mérjük a GTE értékét, hanem abban tudjuk mérni, hogy mondjuk évente 7-8, nem feltétlenül ugyanaz, de 7-8 teltházas olyan rendezvényünk van, 150-250 résztvevővel számolunk, és ezek majdnem mint cégképviselők. Uh-huh. És ezek, ugye, ahogy az elején is mondtam, a gépipar különböző szegmenseiről szólnak ezek a találkozók. No, a műszaki családból származom, és a szüleim mérnökök voltak, tehát több generációs mérnök családból származom, és ennek ellenére számomra meglepetés volt, amikor a GTE-nek szembesültem a rendezvény kínálatával, például az őszi konferenciánk a nyomástartó edényekről szól. Én a nyomástartó edényekről nekem hétköznapi emberként a kukta jutott eszembe. Mert hogy az. Valójában az. És én nem is járok messze így az igazságtól, de hát nyilván ennek egy sokkal szélesebb kontextusa van. Beszéltünk a csővezetékekről, vagy a hidrogéntárolásról, tehát hogy egy kicsit a szakma mélyébe is tekintsek. Ez egyfajta változatosságot jelent, és nem csak a fix rendezvényeink vannak, hanem olyanok is, amelyek évente mások. Például tavaly rendezhettük a Duna-Adria szimpóziumot, az alkalmazott mechanika területén. Vagy idén rendezzük meg a közép-európai logisztikai fórumot áprilisban. Aztán szintén most már hagyomány teremt veletek együtt a negyedik ipari célgép.
Ahol pedig nagyon szép szakmaiságot hoztok a zsűribe, az egész koncepcióba. Jó, nekünk kívülről, most már azt mondhatom, hogy belülről ez nagyon jó látni, hogy egy masszív szakmai támogatást tudtuk hozni ebbe a projektbe.
Azt gondolom, hogy ez az értékrend. Tehát amikor azt mondtam, hogy az értékrend folytonosságról vagy folyamatosságról beszélek, akkor azt gondolom, hogy ezt értettem alatta. Ugye nálunk is, hogyha most erről a rendezvénynél maradunk, ugye mások mindig a nevezők, mások a résztvevők, de egy részük azért visszatérő vendég.
Így van.
És az a fontos, hogy ezt az állandóságot is megtalálják bennünk. Ugye beszélgettünk a változásról, a rugalmasságról, tehát hogyha valami állandó, és ugye sokszor beszélgettünk a célgép helyszínéről is, hogy mennyire tegyük állandóvá, vagy a szlogent, vagy a mottot, az nem baj, hogyha ezeket megtalálják az emberek. Az jó, hogyha a tartalom változik. Ugye beemeltük például 2 évvel ezelőtt az ipar 4.0 szempontokat. Tavaly már beemeltük a mesterséges intelligencia megoldás szempontokat. Tehát megjelennek ezek a változások, leképezzük azokat, akár a tematikáinkban, hogy most egy kicsit szélesebben a rendezvényeinkről beszéljek, akár pedig a mindennapokban. Beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, tavaly például 2 rendezvényünkön is kiemelt szekció volt a mesterséges intelligenciának. Nem biztos, hogy idén is ezzel fogunk foglalkozni. Nyilván korán sem mondtunk el mindent a mesterséges intelligencia gépipari aspektusairól, de lehet, hogy idén lesznek olyan trendek, már előre biztosan tudom, hogy az operátor 5.0-át be fogjuk emelni.
És ezt hogy csináljátok egyébként? Tehát ugye mondtad, hogy van 20-ennyi mennyi, talán pont 20-at mondtál szakosztály a gépipari tudományos egyesületben.
25.
Hogyha jön egy új trend, hogyan bővül, hogyan alkalmazkodik? Jön egy új szakosztály, létrejön, és akkor valaki fölteszi a kezét, hogy én szeretnék egy új szakosztályt létrehozni, ezt hogy csináljátok?
Hát nagyjából így.
Nagyjából így.
Igen, röviden így. Aha. Kicsit bővebben, ugye ennek megvan a nagyon szigorú alapszabály szerinti mechanizmusa. De valójában ezek inkább alulról jövő kezdeményezések, és ezt borzasztóan szeretjük. Ugye nekem is ez egy rácsodálkozás volt a GTN-nél, hogy egy társadalmi önként szerveződő szervezet, mert hogy lehet megtartani a rendet, és ugyanakkor engedni a demokratikus módot, az alulról történő szerveződést, és erre borzasztó jó keretet ad az alapszabályunk, hiszen az nagyon precízen szabályozza, hogy mi a módja egy szakosztály létrehozásának. Ugye önálló tisztségviselőket kell választani, hangsúlyozom, nem önálló jogi entitások, hanem a GTN belül szerepelnek. GTN egységei, tehát önálló tisztségviselőket választanak, ügyrendjük van, jegyzőkönyvet vesznek föl, ugye most alakult meg tavaly évben 3 szakosztályunk is, és például a logisztikai szakosztályunk is, és ott nagyon neves szakemberek, professzorok, és így biztosítjuk ezeknek a szakosztályoknak a segítségével, hogy az egyes részszegmensekre begyűrűző tudás, az megjelenjen a cégek életében is, hiszen a szakosztályok egy része áll szakemberből, a másik része vállalati szakértőkből, vagy vállalatvezetőkből, cégvezetőkből, a harmadik része pedig az utánpótlás generációból. Hogy most a legutóbb megalakult 3 szakosztályunk is egyetem köré szerveződött. Van olyan, ami iparvállalat köré, például az EGRI szakosztályunk is jellemzően iparvállalatok köré épül. Tehát nagyon sokszínűek a szakosztályok, és ez is egyfajta tanulási folyamat volt, hogy ezt megérteni, hogy a szakosztályok mennyi sokszínűséget hoznak, és oda-vissza működnek, tehát hogy a vállalati tudást be tudják csatornázni az egyesületbe, és az egyyesület pedig a szakmai tudást, vagy akár a mindenkori iparpolitikai elvárásokat, lehetőségeket pedig a cégek irányába. Tehát a GTN-nek ez az egyik legfontosabb szerepe, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy tudásközvetítők vagyunk, de nem egy irányba.
Valamilyen lobby erővel rendelkeztek egyébként? Tehát ugye az előbb mondtad a kapcsolódást adott esetben a döntéshozókhoz. Van-e valami ilyen hatásotok arra, hogy a közösségből információ menjen adott esetben a döntéshozókhoz?
Olyan konkrét lobbierünk, mint például a németországi GTN-nek, vagy a németországi
Ausztriai. Igen,
vannak mérnökegyesületek, vannak kamarák, nyilván itt nagyon hosszú lenne a lista, de olyan nekünk nincsen. Tehát mi nem tudunk azért lobbizni, mint mondjuk a Volkswagen megtalálja a FAUDM-ét, és akkor ő eléri, hogy módosítsanak bizonyos szabványokon. Tehát, hogy mi ilyen értelemben a döntéshozók felé, tehát most az iparpolitikai döntéshozók felé nem lobbizunk, de szakmailag, például a Magyar Szabványügyi Testületben is képviseltetjük magunk.
A szakmaiságot jelenítettük.
Hogyne? Tehát meg. A szakmai szempontból mindenképpen hallatjuk a gépipari vállalatoknak a hangját. Együttműködünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, tavaly óta stratégiai partnerei vagyunk, és ott pontosan ezt jelenítjük meg, pontosan erre tettünk ígéretet. Az iparpolitikai szempontokat megjelenítjük a rendezvényeinken, és vice versa, a céges, vagy a vállalati ismereteket, igényeket is eljuttatjuk, becsatornázzuk. Ugye erre rengeteg lehetőségünk van a 25 szakosztályunk révén, és az évi 8-10 rendezvény révén.
És a vállalati igénynek az a GTS segítségét jelenti, illetve átvezetem a kérdésemet, hogy hogyan tudja a piac segíteni a GTM működését, az egyes szakosztályok működését, tehát hogy jön ez a kooperáció?
Hát a tapasztalataikkal. Az, hogy lehetőséget adunk a szakosztályi rendezvényenken arra, és meghallgatjuk őket. Tehát nem, nyilván nem tudunk minden egyes szakosztályi rendezvényen jelen lenni személyesen, mint tudom én, a cégnek a legszűkebb elnöksége. De például az elnökségünk is olyan vállalatvezetőkből áll, akik elmondják, hogy ők mit tapasztalnak, hogy hogyan lehetne jobban, hogy mik a trendek, mik az ő nehézségeik. Így értem azt, hogy igen, eljut a GTS abszolút a piac, tehát közel vagyunk a piachoz. Borzasztó közel, és ez nagyon jó érzés, és hogy a bevezetőben is mondtam, ezért is vigyázunk nagyon a cégeinkre, ha szabad így mondanunk, vagy a közelünkben lévő cégekre, hogy nagyon-nagyon...
Megmaradjon ez
hogy
a
megmaradjon ez a jó kapcsolat. Hogy
gyakorlatilag... Tehát a magas értéki információk áramolnak hozzátok is be, ez nagyon fontos, hogy ugyanolyan hasznos információk tudjanak kikerülni a piacra.
Azt gondolom, igen.
És hogyan lehet valaki tagja egyébként a GT-nek? Mi kell ahhoz, hogy a tagja
egyszerűen
legyen?
Egyszerűen fölmegy a honlapunkra, a gteportál.eu-ra, és ott kitölti a tagsági belépő nyilatkozatot, és akkor a GTA tagja.
Ez meglehetősen egyszerűnek tűnik.
Igen, igen, ez pontos. Nyilván van egy tagfelvételi folyamat, az előbb említett alapszabályra hivatkozva, hogy az elnökség dönt a jelentkezőkről, de nagyon örülünk, mert minden hónapban azért 5-10 új taggal bővül a GTA. Tehát az előbb beszéltünk arról, hogy a GTA 75. születésnapját ünnepli idén. Ugye ez egyfajta előregedéssel is jár, tehát a korfa zóhatatlanul.
Legyen egy megújulás folyamatosan.
Így van, és éppen ezért nagyon örülünk, hogy olyan szakosztályok alakulnak, olyan rendezvényeink vannak, olyan értékeket tudunk mutatni, amit méltónak talál az ipari közösség arra, hogy ennek a szervezetnek a tagjává váljon. És ez számunkra nagyon nagy érték.
A beszélgetés során hivatkoztam arra, hogy külső nézőpontból is tudsz bennünket a magyar ipart adott esetben nézni. El tudsz bennünket helyezni környezetünkhöz képest, hogy hol kell mondjuk a hazai gazdaságnak erősödnie, vagy mennyire vagyunk versenyképesek, vagy ebben a rugalmassági versenyben bele kell lehúznunk, vagy álljuk a sarat. Hogy látsz bennünket te kívülről, vagy mi az adatod arról, hogy a környezetünk hogy lát bennünket a magyar ipart?
Hát ez...
Fogós kérdés?
Ez fogós kérdés, igen. Ugye ennek rengeteg aspektusa van, erre nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni, mert ugye hirtelen itt a szemem előtt megjelent rengeteg mutató, ami a verseny, amivel a versenyképességet le lehet írni, amivel le lehet írni az alkalmazkodó képességet, a munkahely megtartást. Tehát akkor sajnos ugye az egy olyan tendencia, amivel szembesülnünk kell, nem tudom, hogy sajnos-e, de azért van egy jelentős munkaerő elvándorlás Magyarországról. Tehát a fiatalok, ugye látom azt a környezet, amiben a mai egyetemisták mozognak, nagyon sokakat mozgat az, hogy kimenjen külföldre tapasztalatot szerezni, dolgozni, ami összességében nem baj, csak kérdés az, hogy tudunk-e olyan környezetet és olyan közeget teremteni, amivel a fiatalokat itthon maradásra, vagy visszatérésre tudjuk buzdítani. Tehát én nem gondolom, hogy ezt adminisztratív ösztönzőkkel kellene megtenni, hanem olyan természetes vonzó környezettel, amiben a fiatal úgy gondolja, és ennek csak egy eleme a versenyképes bér, az is nagyon fontos, kiemelt eleme, de én azt gondolom, hogy még nagyon sok más összetevője is van. Tehát például a kutatásfejlesztés, az ipari kapcsolatok és az adminisztratív környezet létre tud-e hozni egy olyan ökoszisztémát, egy olyan vibráló közösséget, ahol a fiatal megtalálja magát, megtalálja a számításait.
Nemrégiben
voltam Finnországban, Szejnajokiban, és ott borzasztó jó tapasztalatom volt arról, hogy milyen az, amikor a város teremti meg a fiataloknak azt a közeget, azt a fizikai közeget, ami élettel teli, amiben otthon érzik magukat, ahol megtalálja ugyanúgy a befektetési tanácsadást, megtalálja a közgazdasági, a műszaki mentorálást, és akkor ez abszolút a legjobb közege annak, hogy egy vállalati gondolat, egy startup gondolat kifejlődjön. Tehát ugye beszélünk sokat a startupokról, de hogyha annak nincsen meg az a környezete, az a közege, ami támogató lenne, akkor nagyon nehéz.
Gondolhatszitok ára ennél a finnvárosnál a kulturális lehetőségekről, tehát a szórakozásról, az oktatásról, a környezet, ami körülveszi őket, a környezet minősége.
Így van.
A gazdasági szereplők jelenléte, azok főleg az innovációt és a kutatásfejlesztést helyezik előtérbe, ezekre gondolsz?
Igen, említetted az oktatást, tehát hogy az sem mindegy, hogy mennyire rugalmasan alkalmazkodik az oktatás a piaci folyamatokhoz. Nem mindegy az, hogy mennyire támogató az a fajta pénzügyi közeg, amiben ez adott startupnak az ötlete elhelyezkedik, és így tovább. Tehát, hogy visszatérve a hazai helyzetre, tehát én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogy ha megvan az a környezet, amiben a fiatal jól érzi magát, és megtalálja a számításait, akkor marad, ha nem, akkor megy. Tehát itt ez nem bonyolult matek.
Viszont nagy felelősségünk és feladatunk van abban, hogy ezt megteremtsük és létrehozzuk.
Igen, igen. Akik a látókörünkbe kerülnek fiatalok, én mindenkit arra buzdítok, hogy utazni, menni muszáj. Ugye, ahogy mondták régen is, hogy hajózni muszáj. Tehát, hogy külföldön fontos tapasztalatokat szerezni. És nagyon jó, hogyha azt tudja itthon kamatoztatni, nagyon jó, hogyha saját céget tud létrehozni, és ott megtalálja a számításait. Az is nagyon jó persze, hogyha egy cégnél elhelyezkedik, csak hát nem mindegy, hogy utána abból ő föl tudja építeni a saját megálmodott jövőképét.
Talán a Magyar Ipari Cégek nagy díjjal mi is ehhez járulunk egy kicsit hozzá, hiszen mondtad azt, hogy kapcsolódásokat létrehozni, megmutatni a tudást, ahogyan szervezzük ezt a versenyt. Nekem mindig az a benyomásom, hogy egyébként ami ott megmutatkozik, az egy nagyon jó színvonal. Tehát képesek vagyunk létrehozni, ez talán tudja támogatni ezt az ideát is, amit te mondtál, hogyha egy fiatal meg tud itt mutatkozni, meg tud méretkezni, akkor az az igénye ki tud elégülni, hogy ő akkor el tudja magát helyezni egy skálán.
Hogyne, ugye azzal, hogy viszonylag egyszerű a nevezés folyamata, jó, van egy szigorú megmérettetés a célgép nagydíjunkban, de azzal, hogy közel hozzuk a megmutatkozás lehetőségét, akármilyen jellegű célgépről is van szó, ami nyilván átmegy a szigorú szakmai zsűrin, az már egy nagy dolog. Tehát közel hoztuk az ötletet, a piacot és a megoldást, hiszen itt ugye sokszor beszélgettünk erről, Sándor, hogy itt ugye nem csak a célgépeknek egyfajta seregszemléje történik, hanem hogy a kereset és a kínálat egymásra tud találni. Ugye emlékszel, ugye, hogy itt mozgósítottuk azért a külgazdasági lehetőségeket is, a pályázatokban való előrelépést, tehát hogy itt nagyon sok mindent adunk azoknak, akik itt a célgép nagydíjunkon elindulnak.
És most már ez ugye évekre nyúlik vissza, és milyen érzés testközelből ezt átélni? Neked személy szerint milyen élmény?
Hát nekem egy nagyon újszerű élmény, és borzasztóan szeretem, azért is, mert a GTL-nek ez egyfajta új arca, ebben való részvétel, ugye nekünk a rendezvényeink, erről is sokat beszélgettünk, egy kicsit más karakterűek. Tehát itt egyfajta közösségi lét, egyfajta ilyen buli hangulat is uralkodik, amit...
Ugye a díjátadó,
a gépészszalon díjátadója, igen, ami június végén lesz, mint eddig minden évben, és ezt nagyon nagy örömmel látom. Ugye mi egyben társult partner is vagyunk az Európai Innovációs és Technológia Intézetnek, ahol egy kicsit hasonló megközelítéssel történik a tudásátadás. Tehát sokszor vagyok olyan rendezvényeken, ahol az előbb említett intézet, az EIT, így angol rövidítéssel, olyan rendezvényekkel segíti a tudásáramlást, ami egy kicsit közelebb hozza a fiatalokhoz, tehát zenével, hangulatkeltéssel, természetesen a tartalomról nem elfeledkezve.
Adj nekünk, kérlek szépen, valamilyen kitekintést a jövőre, ami a te realitásod, hogy szerinted akár a közeljövő, akár a távolabbi jövő, az hogy fog kinézni ilyen ipari szempontból?
És még én hittem, hogy a bemelegítő kérdés van nehéz.
teljesen szubjektíven. Szűkülő lehetőségek, bővülő lehetőségek, nagy kihívások, csökkenő kihívások. Nem akarok semmilyen szót vagy választ a szádba adni, hanem tényleg érdekel az, hogy van egy jó rálátásod, egy széles körű merítésed, egy hagyományos megközelítés a GTE-n keresztül. Hogy látod a jövőt ezzel kapcsolatban?
Hát én azt gondolom, hogy elképesztően sok lehetőségünk van, ami előttünk áll. Tehát aki képes rugalmasan alkalmazkodni, amiről szót ejtettünk, és képes elfogadni azt, hogy a változás ez a mindennapok része, azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van előttünk. Akár a fejlődés szempontjából, akár a megoldások szempontjából. Tehát, hogy ma már azt látom, hogy minden egyes szakterületnek olyan apró alkotó elemeiben is szakértőnek kell lennünk, ami mondjuk 5-10 évvel ezelőtt nem így volt. Tehát, hogy most már a tudás is specializálódik. Tehát egyre inkább a speciális tudás és a generális tudás együttesen kell, hogy jelen legyen az életünkben.
Nagyon tetszik ez a megközelítés, mert hál' Istennek azt mondhatod, hogy sok lehetőség van, és az mindig jobb, mintha azt látnánk, hogy nincs sok lehetőség. Valamilyen tanácsot tudsz-e adni arra, hogy aki most akár egy projektjével, akár a cégével ezeket a lehetőségeket meg szeretné lovagolni, akkor mihez forduljon? Lehet egy pont például, hogy csatlakozzon a Gépipari Tudományos Egyesülethez, de lehet számos egyéb lehetőség. Van-e valami válaszod, vagy gondolatod erre?
Hát azt gondolom, hogy általános válasz nincsen, de az biztos, hogy Én csak magamat tudom ismételni, hogy nem lehet megrekedni egy adott szinten a fejlődésben. Tehát, hogyha ha megállunk, lemaradunk. Ugye az is egy régi mondás, hogy az álló víz megbüdösödik.
És ez igaz a szakmára, ez igaz az egyénre, a vállalatokra, a minden szereplőre, ugye?
Maximálisan. Ugyanakkor az is látható, hogy sokszor a piacszerzés és a megélhetés és az üzletszerzés nem mindig ad arra lehetőséget, hogy valaki elmélyült legyen, hogy fejlődjön. És éppen ezért a létkérdés, hogy az ember kikkel veszi körül magát, és milyen környezetben van, vagy marad meg. Tehát az sem mindegy, hogy naponta kikkel beszélek, kiknek a tanácsát hallgatom meg, és én, hogyha valamit meg kellene fogalmaznom, akkor talán azt, hogy nagyon fontos megválogatni, hogy mivel töltjük az időnket. A minőségi szabadidő, a minőségi szakmaidő, a minőségi emberi kapcsolatok, szerintem ezek meghatározóak, mert azt már magunkkal szemben sem tudjuk elvárni, nem is lehet, hogy mindenért magunk feleljük.
Sajnosul ugye ezeket fölvenni, kiépíteni, megtapasztalni, ez azért nem is egy rövid idő, tehát nem. Ez egy folyamatos építkezés ez is.
Pontosan, és a régről jövő szakmai kapcsolatok, a gyökere mindig az emberi kapcsolat, az én meglátásom szerint. Tehát én nem tudnék olyan szakmai kapcsolatot felidézni, ahol az emberi kapcsolat ne lenne nagyon stabilan, nagyon masszívan jelen benne.
És hát a nehéz időben pont ezek a kapcsolatok, akik erősíteni tudják egymást, hogyha ezek az együttműködések jól működnek ilyen időkben, akkor sokkal könnyebben át tudja vészelni az adott esetben gazdasági visszaeséseket, vagy kihívásokat is.
Hát hogyne. Ugye van az a mondás, hogyha két okos emberrel vagy együtt, akkor te vagy a harmadik. És akkor mindenki gondolja tovább, hogy ennek te leszel a harmadik. Hogy miben szeretne a harmadik lenni.
Krisztina, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál ebben a podcastben. Azt gondolom, hogy nagyon sok értékes gondolatot adtál. Köszönjük, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület életébe is betekintést engedt, illetve ezt a széleskörű kitekintést is adtad nekünk. Örülünk, hogy itt voltál, és adott esetben majd várunk vissza szeretettel.
Köszönöm a lehetőséget, nagyon élveztem.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, szép napot.
Ez volt a Gépzsír Podcast, Magyarország első számú gépipari műsora. Maradj velünk a következő adások során is, és további értékes szakmai tartalmakért látogass el a Kemplex weboldalára, vagy social media felületeire. www.kemplex.hu